Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510 6 lemes rádiózás.
1 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Augusztus 15-én fog találkozni egymással Alaszkában az amerikai és az orosz elnök, jelentette be Donald Trump amerikai elnök közösségi platformján. A Reuters azt írja, a Kreml nem sokkal Trump posztja után megerősítette az alaszkai találkozó tényét. Egyelőre arról keveset tudni, hogy a tárgyalásokon a felek pontosan miről fognak beszélni, de a Reuters tudósítása szerint Trump legutóbbi sajtótájékoztatóján annyit elárult, hogy valamiféle földcseréről lehet szó, írja a HVG. A tárgyalásról az orosz adminisztráció azt kommunikálta, hogy az ukrán válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeire fog összpontosítani. Az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között, közölte a nemzetgazdasági miniszter Facebook oldalán. Nagy Márton bejegyzésében azt írta, az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztak azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak, hiszen könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus. Hatalmas tűz ütött ki a Vezúv Nemzeti Parkban. A lángok Nápoly városából is láthatók. Több mint 100 tűzoltó és önkéntes dolgozik a tűz eloltásán. A helyzet kritikus és a vészhelyzet kezelése érdekében a polgári védelem a hadsereg támogatását kérte az utak őrzésére, a megközelítési útvonalak kialakítására és a tartálykocsik vízellátására. A Nemzeti Polgári Védelmi Hivatal is szorosan követi a helyzetet és légi támogatást nyújt. Mintegy 100 tűzoltó és a polgári védelem önkéntesei fáradhatatlanul dolgoznak a tüzek megfékezésén. 2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz látható Európából, amelyhez hasonló utoljára 1999-ben volt megfigyelhető a kontinensről. Az Independent beszámolója szerint napkeltekor Oroszországban, Szibéria északi részén lesz látható először a jelenség, majd reggel Grönland északkeleti oldalán is feltűnik. Ezután Izland nyugati része következik, végül Észak-Spanyolország is megcsodálhatja majd a látványt, ahogy a Baleár-szigetek lakói is. A következő napokban is lesz lehetőségünk véradással segíteni Hajdú-Bihar vármegyében. Augusztus 11-e és 15-e között több településen is várják a véradókat. A nyár közepén is rendkívül fontos, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő vérkészlet, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban. A véradási helyszínek és időpontok a Hajdú-Bihar vármegyei hírportálon megtekinthetőek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg szombaton a 43. Lidl Balaton átúszást. A szervezők délutáni közleménye kiemelte, a korábbi kétszeri halasztást követően napsütéses időben 24 fokos tükörsima vízben teljesítette a szép számú résztvevő az 5,2 kilométeres teljes távot és a 2,6 kilométeres féltávot, amelyek mellett szapos átkelésre is volt lehetőség. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős égre, száraz időre számíthatunk. Az északi szelet több felé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
gyilkos lettél, erőből hirdeted az igét.
Mondják a hírcsatornák, hogy csapatom értékrendet véd, szabad és boldog így ez a nép. S a hadúr szép szava szólít, érte ontom a vér, mert sokat ígért, sokat ígért.
Hogyha beméri, nincs tovább. A lövedék némán villan, iszonyat nélkül nézed, nem érzed az éget hús szagát. A hadú
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Dobó István Vármúzeum gyerekeket, családokat érintő közelgő programjairól lesz szó, valamint beszélgetünk arról is, miért fontos, hogy minél korábban élményeket szerezzenek a gyerekek a múzeumokban. A Vármúzeum koncepciójában az is hangsúlyos elem, hogy a családok minél komfortosabban érezzék magukat, ezért az ő igényeikhez szeretnének igazodni a programtervel. Vendégünk ez alkalommal Novákné Mlakár Zsófia várigazgató. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Dobó István Vármúzeum egyre inkább fókuszál a családokra, ez a napokban is elhangzott egy sajtótájékoztatón, és különös figyelmet kapnak a gyerekek és a gyerekprogramok is. Tulajdonképpen már a táborozási időszak vége felé járunk, de azért visszatekintünk azokra, hogy mik is voltak a legnépszerűbb táborok a vár gondozásában. Üdvözlöm itt a stúdióban!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Így van, Dobó István Vármúzeum most már hosszú évek óta nagyon sikeres napközis táborokat hirdet meg, illetve bonyolít rá minden évben, és hát a több tematikában, visszatérő tematikában indulnak ezek a táborok. A mesterkedő táborunk a néprajzi gyűjteményeinkre fókuszál, és néprajzi témájú alapvetően. A vártáborunk az mindig az egri vár történetével és a hozzá kapcsolódó személyiségekkel, építéstörténettel, kultúrtörténettel foglalkozik, és vannak visszatérő elemei, és mindig van tárgyalkotó táborunk is, tehát egy ilyen alkotóműhely jellegű tábor, ahol pedig azokra a gyűjteményi fődarabokra koncentrálunk, amelyeket a gyerekek a kiállításainkban láthatnak, és ezeket dolgozhatják föl, alkothatják újra, teljesen a saját kreatív elgondolásaik nyomán. És ami még hátra van az idei nyárból, az egri csillagok táborunk, mert mindig van irodalmi táborunk is. Nekünk nagyon fontos, hogy Gárdonyi Géza hagyatékát ápolva, illetve ezt feldolgozva, tudományosan közzéadva, azért a gyerekek nyelvén is. Hát nyilván tekintettel arra, hogy ugye a NAT részeként kötelező olvasmány is az egri csillagok, segítsük ennek a feldolgozását, megkönnyítsük ennek a feldolgozását. Erre egyébként többféle programunk van, de az egyik ilyen program az egri csillagok tábor, amely még most augusztusban fog sor kerülni.
És ha jól tudom, akkor van még hely, jelentkezni lehet.
Így van, szeretettel várjuk még a jelentkezőket. Azért az a tapasztalat, hogy elég gyorsan beszoktak telni a tábori helyeink, mert visszatérő diákok vannak, akik megszeretik, és akár már hozzák a testvérüket, elmesélik a barátjuknak, barátnőjüknek, akkor ők is jönnek, a kis iskolástársak, osztálytársak, úgyhogy nagyon népes rajongói kör van már egy-egy táborban visszatérőek, és ami nagyon nagy örömünk, hogy segítőink is vannak, évről évre visszatérő segítők, idősebb diákok, nagyobb diákok, akik immár iskolai közösségi szolgálat keretében térnek vissza, és segítik a táborozókat, a tábori mindennapokat.
Ez egyébként egy plusz információ annak, aki még esetleg nem tudná, hát ha lehet erre is jelentkezni a jövőben.
Így van jövőre mindenképpen, de egyébként azért azt elmondom, hogy nagyon sok olyan programunk, rendezvényünk van, ahol szívesen látjuk, fogadjuk a közösségi, iskolai közösségi szolgálatban hozzánk érkezőket, úgyhogy lehet bármikor keresni bennünket, hiszen azért nálunk a nyár végeztével sem áll meg az élet, sőt, ősszel egy újabb, komoly iskolai csoport roham szokott bennünket elérni.
Az osztálykirándulók.
Így van, az osztálykirándulók, így van. És hát azért azt ne felejtsük el, hogy az ősz már a Múzeumok őszi fesztiváljáról is fog szólni, amelyben mi is mindig részt veszünk. Ott is nagyon nagy szeretettel szívesen látjuk azokat, akik esetleg iskolai közösségi szolgálatban szeretnének a mi munkánkba bekapcsolódni.
Visszatérve még kicsit a táborokra, mennyi az optimális létszám, amivel lehet még dolgozni mondjuk jól, könnyedebben?
Hát azt gondolom, hogy az optimális az egy olyan 10-15 fő közötti, ami egyébként általában a közoktatásban, egy csoportbontásban, az osztályok esetében is mondjuk egy idegen nyelvi oktatásban megszokott és hatékony. Nálunk is azt gondolom, hogy ez a mi hatékony. megélvezhető nyilván, tehát itt azért, mivel alkotó munkáról van szó, és minden diák egyedi figyelmet is igényel ennek során, ezért nyilván sokkal praktikusabb, hogyha egy ilyen 10-15 fő közötti létszámmal tud működni a tábor. Egyébként általában itt tartjuk a létszámot, tehát mi is igyekszünk, azért hirdetünk meg több tábort, például a vártáborból is több turnust, hogy ne kelljen túllépnünk ezeket a létszámhatárokat, és mindenki számára még kényelmes és követhető és élvezhető legyen.
Volt egyébként változás akkor ebben a koncepcióban, hogy még több idéntől lett még több tábor?
A táborok számában nem. Azért azt el kell mondani, hogy komoly verseny van. Tehát a városban is több olyan kulturális, művészeti, közoktatási intézmények is hirdetnek már ugye táborokat, akik nyilván most már versenytársaink. Akkor, amikor elindítottuk a táborainkat, ez még korán sem volt így, mára már olyan mértékben lehet válogatni, olyan színes palettáról a táborok tekintetében, hogy nyilván azok jönnek el hozzánk elsősorban, akiket megszerették, vagy akikkel megismertették, akár a szüleik, akár az iskolatársaik a múzeumnak a világát, és ez számukra vonzó, és ezen a területen szeretnének többet kapni. Tehát azért azt látni kell, hogy egyre kiegyenlítettebb ez, és már nem arról van szó, hogy lehetetlen bejutni egy-egy táborunkba, be lehet jutni, de nyilván azért indítunk többet, hogy erre lehetőség is legyen. A táborok számát nem növeltük egyébként az idén, de éppen megfelelő számban indítjuk, tehát azt látjuk, hogy a jelentkezésekkel arányban áll.
A bevezetőmben elhangzott, hogy egyfajta koncepcióváltás történik most az EGRI vár életében, és tulajdonképpen abban, hogy mennyire szeretnék kiszolgálni a valós érkezőket, a látogatókat, akik ténylegesen várlátogatók. Mi volt ez a koncepcióváltás?
Igazság szerint a múzeumi világ is nagy változások előtt, alatt áll, azt kell mondjam. Igazából maga a társadalmi érdeklődés is, a látogatói összetétel is folyamatosan változik, nagyon sok minden hatására, gazdasági körülmények hatására, megváltozó információtechnikai, illetve kultúrafogyasztási szokások hatására, tehát ez nagyon sok összetevőből áll, és nyilván nekünk reagálnunk kell arra, hogy kik azok, akik hozzánk érkeznek, és azt látjuk, hogy hála Istennek nagy számban érkeznek családok, kisgyermekes családok is. Szerettük volna, hogyha számukra tudunk minőségi, ott töltött időt kínálni. Nem utolsó sorban pedig az én ideám és koncepcióm az, hogy a Dobó István Vármúzeum, mint vármegyei hatókörű múzeum egyre inkább elérje azokat a Heves vármegyében élő, illetve Egerben élő lakosokat, akik talán eddig nem úgy tekintettek a múzeumra, mint a havi vagy heti rendszeres kulturális programjuk helyszínére. Kvázi szeretném egy kicsit visszahelyezni arra a kulturális térképre a múzeumot, amely helyi megilleti, és amely egyébként a leginkább tudja szolgálni a helyi közösséget. És én azt gondolom, a helyi közösség szolgálatában, fókuszában azért a családok nagyon-nagyon fontos és kiemelt szerepet töltenek be, tehát ők azok a szövet, a társadalom szövetének az az elemi egysége, akikre nekünk ilyen értelemben is figyelni kell, ha szeretnénk társadalmasítani a múzeumot sokkal inkább, mint eddig.
És ugye ez a programokban is észrevehető, hiszen a programok tulajdonképpen hozzájuk vannak igazítva. Kifejezetten a komfort is cél, hogy a családok komfortosabban érezzék magukat, és itt nagyon sok változás is történt, ami kicsinek tűnhet, de egy család szempontjából szerintem hatalmas, óriási lépés.
Igen, célunk volt az, hogy ezeket a nagy stratégiai lépéseket lebontsuk, és a gyakorlatban is szétszálazva olyan fontos elemekben lépjünk, tegyünk gesztust meg, tegyünk lépéseket, amik egy család számára könnyítik meg ezt a programlátogatást, vagy múzeumlátogatást. Itt most erre példa az Aprút Fesztiválunk, az augusztus 9-10-én megrendezésre kerülő Aprút Fesztivál, amely már tematikájában is, ugye, és nevében is láthatóan megújult. És hát nyilván a látogatását megkönnyítendő szerettük volna például a karszalaggal ezt a rendezvényt látogató családoknak megkönnyíteni az ott létet. Nyilván egy kisgyerekes családnak nagyon fontos szempont, pont a déli vagy délutáni alvásnak az ideje, amit tiszteletben kell tartani, és nem szabad kizárni őket azzal, hogy a látogatás mondjuk lekorlátozódik a délelőtre, hanem a karszalaggal vissza tudnak hozzánk jönni, és egy kis pihenés után tudják folytatni
a programot. Ez nagyon ritka egyébként, tehát hogy azért édesanyaként tapasztalja, érzi az ember, hogyha megváltottam egy jegyet, és már hozzá is teszik, hogy ezzel nem lehet visszalépni, az már úgy valahogy ki is zárja talán a programválasztás lehetőségét, hogy jó, ez lehet, hogy nem nekünk való.
Így van, abszolút, erre szerettünk volna odafigyelni. Szerettünk volna abban is egy kicsit a családosoknak kedvezni, hogy egyrészt a programokat úgy hirdettük meg, hogy több korosztály számára kínáljunk, a 0-3 éves korig, 3-6 éves korig, illetve 6 éves kor fölötti korcsoportoknak is szétbontva megkönnyítsük a választást, tehát az idei évben már úgy szerveztük a programot, hogy a külön korcsoportokra lebontott programkínálatot is odaadjuk a szülőknek, a látogatóknak. Nyilván ezzel az a cél, hogy megkönnyítsük a választást, illetve a napi programnak a megszervezését, mert hát azt tudjuk jól, hogy amikor valaki eljön hozzánk, akkor nagyon sok szempontot mérlegel, főleg ha esetleg messzebbről jön, de akkor is, hogyha ha a városban él, vagy a megyében él, mert azért nyilvánvalóan látni kell azt, hogy a szülő megnézi, hogy mi való az ő gyermekének, mi a gyermeke érdeklődésének a fókusza, és akkor ilyenkor nyilván, hogyha van egy ilyen könnyített repertoár, amiből választani lehet, akkor ez számára már egy könnyebbség. És nem beszélve arról, hogy olyan programokat hirdetünk most meg, amelyek időtartamában is illeszkednek az adott korcsoporthoz, és magában a módszertanban is. Tehát például most már babamama programot is hirdetünk a múzeumban, ahol egészen apró tipegőkkel vagy csecsemőkkel is akár hordozóban végig tudják nézni a kiállításunkat, de olyan időkorlátban, amit még számukra komfortos, és olyan témákkal, ami számukra az élethelyzetükből fakadóan érdekesek, és kiegészítjük egy olyan kis foglalkozással, ami a legkisebbek számára érzékszervekre ható, énekes, játékos, zenés, kicsit ringató jellegű foglalkozás, és talán így azok is, akik eddig kicsit kizárva érezték magukat a múzeumban, mert nem feltétlenül találták meg a helyüket, azoknak most szerettünk volna teret, lehetőséget biztosítani. De ugyanilyen téma például a Kazamata kiállításainkban tartott vezetés, ami egy picit rövidebb idejű, lámpásokkal haladhatnak végig a 6 éves kor alatti korosztály számára a szülők kíséretében természetesen, de az ő nyelvezetükön elhangzó vezetést is kínálunk. Ez megint egy olyan elem, amire azt gondolom, hogy nagyon fontos a szülőknek. Tehát egy 6 éves kor alatti gyermekkel érkező, vagy gyermekekkel érkező szülőnek ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy élmény legyen a gyermekének ez a látogatás, mert az az ő élményét is meg fogja határozni.
Bye.
A programok között egyébként a gyerekek részére még milyen lehetőségek vannak? Most itt konkretizálva emeljünk ki valamit az Aprót Fesztiválról, hogy mivel várják őket?
Hát nagyon sok mindent szeretnénk még emellett adni. Az egyik a mese világa, amin keresztül szeretnénk megszólítani őket. A Dub István Vármúzeum a múzeumok éjszakájára kiadott egy új mesekönyvet, illetve az első mesekönyvét, inkább így fogalmaznék helyesen. Egy sorozatnak indítjuk ezt, tehát sorozatként gondolunk rá, Egri Mesék címet viseli a sorozat, és ennek az első kötete jelent meg a Veszélyes versenyszellem címmel, és ehhez a mesekönyvhez kapcsolódóan szervezünk családi játékot, ahol az egész család vehet egyszerre részt, és játszhatja végig a főszereplőkkel együtt az állandó kiállításunkban azt a kis játékos csapat feladatot, amit aztán egyébként a végén a megoldásokat követően egy kis ládába elhelyezve kisorsoljuk a helyes megoldást adó csapatok között azt az értékes ajándékot, ami azt gondolom, hogy megint múzeumlátogatásra fog ösztönözni. De például gondoltunk arra is, hogy kézműves foglalkozásokkal kedveskedjünk, mert mindig vannak olyan gyerekek, akik pedig nagyon szeretnek, a manuális készségeik jók, és nagyon szeretnek alkotni. Így aztán pont a meséhez kapcsolódóan is tárgyalkotásban lehet részük, de egyébként viseletet is felpróbálhatnak. Azzal is szerettünk volna egy kicsit közelebb kerülni mindenkihez, hogy kézzel fogható módon a korszaknak a 16. század közepének viseletét is megpróbálhassa. Úgyhogy ez is a kínálat része. És azért a tavalyi tapasztalatokból látva, amely nagyon nagy sikerrel került megrendezésre, ugye a hivatásos Pék által vezetett, egy-egy pék termék elkészültét kipróbáló játékos foglalkozásunk, az most megint visszatér, tehát egy pékmesterrel egészen a liszttől, a gyúrást folyamatától, a dagasztáson át, a sütés, formázásig, sütésig követhetik végig a kisgyerekes családok is azt a folyamatot, amíg elkészül egy ilyen pék termék. Úgyhogy az élményeknek ez is a része, de az interaktív mesepontjaink is, és a mesemondás is része lesz. Gondoltunk arra is, hogy azért nagyon sok olyan kisgyerekes család úgy szervezi meg a napját, hogy abban legyenek pihenők. Úgyhogy ezek a pihenőpontok nálunk a mesepontok lesznek. Az egyik kolléganőnk, aki ebben rendkívül tehetséges, mesélni fog. Ezt is egyébként kipróbáltuk, és úgy látjuk, hogy nagy sikere van ennek a programnak, mert a múzeumok éjszakáján is, úgyhogy ez is egy visszatérő elem, és azért azt is látjuk, hogy mindig szükség van mozgásra is, úgyhogy a Betyártanya népi játszótere ott lesz mindkét nap a fesztivál során, és a gyerekek játszhatnak, de emellett természetesen nem maradhat el a hagyományőrzők jelenléte, akikkel pedig mindenféle próbát, vitézi próbát próbálhatnak ki a gyerekek, zokni csatát játszhatnak, úgyhogy természetesen nem marad el a haditechnika megismertetése, a fegyverek történetének megismertetése sem az adott korszakra vonatkozóan, csak egy picit átalakul, tehát most egy picit átszabjuk. Nem feledkezünk meg a felnőttekről sem, azért azt el kell mondanom. Tehát, hogyha valaki olyan visszatérő vendégünk, aki minden évben eljött a fesztiválra, és most is itt szeretné tölteni ezt a hétvégét, természetesen felnőtteknek szóló kazamatavezetés, felnőtteknek szóló tárlatvezetés, fegyver és viseletbemutatók, koraújkori életbemutatók, életmódbemutatók továbbra is lesznek a fesztivál ideje alatt.
Cél akkor tehát az, hogy a gyerekekbe valahogy elültetni ezt a kis magocskát, hogy ő bennük feléledjen az, hogy múzeumot látogassanak, és tehát olvassanak is.
Így van, abszolút. Hát azt gondolom, hogy az az alapja ma egy múzeumi látogató réteg kinevelésének, ha ezt így szabad kijelenteni, hogy elhozzuk őket a múzeumba, olyan élményeket kapnak, ami aztán újabb látogatásra ösztönöz, de ehhez az olvasás világa az a belépő szint, amelyet nyilván a múzeumlátogatóknak meg kell tennie, és Ezébként pontosan ez a mesekönyv is ezért született, mert az éppen olvasni tanuló gyerekeknek és családjaiknak szól. Egy olyan korszakba vezeti be őket, amely egyébként az egri vár történetében kitüntetett, tehát nyilván a 16. század közepe ilyen nagyon fontos szerepet foglal el. Ennek a korszaknak a hiteles történetét, eseményeit, hőseit látják a mesekönyv lapjain. Természetesen ott vannak a kitalált figurák is, hiszen meséről van szó. De abszolút ott van a valós történelmi háttér, mint alap. És mi úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan építőkő lehet Gárdonyi Géza egri csillagok regényének olvasásához, egy olyan lépés, ami egyáltalán magát az olvasásvilágát, a múzeumunk által nyújtott ismereteknek azt a kis belépő szintjét alapozza meg, amin már élvezhetővé válik egy ilyen múzeum látogatás. Az a tapasztalat, hogy akkor élvezetes egy ilyen látogatás, hogyha vannak előzetes ismeretek, és a kiállításban olyan fogozókat kap a látogató, amikor megszületik az aha élmény, hogy hú, hát én ezt ismerem, hát én tudom, hogy ki ez. Nagyon fontos, hogy ilyen pontok legyenek. De ezeket a pontokat úgy lehet megalapozni, ha éppen egy mesekönyvben már találkozik vele a gyermek, és a családjával beszélget róla, olvasnak, együtt olvasnak. És aztán visszatérnek ezek az elemek a kiállításban, és aztán erre lehet szépen tovább építkezni.
Milyen jó közös családi élményeket kaphatnak akkor tehát, és nem csak a várban, hanem akkor haza is vihetik ezeket az élményeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Novák Ném Lakás Zsófia várigazgatóval beszélgettünk, egyebek mellett a Dobó István Vármúzeum közelgő családi és gyerekprogramjairól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus Birincsik Márton, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Oszlánci Réka étterem tulajdonossal, családi vállalkozásokról és a gasztronómiai különlegességekről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek én is, és a rádió hallgatókat is.
Mesélj egy picit a gyermekkorodról és a családodról, hiszen onnan indult minden.
Így van, ez az egész vállalkozás, aminek most az élén állok, az a miskolc-szapolcai strandon kezdődött jóformán, amikor én még hát szinte ilyen 8-9 éves kis iskolás voltam, de hát a szüleim már akkor is a vendéglátó vállalkozásban dolgoztak, ott volt egy kis strandbüfénk, és megmondom őszintén, hogy én nagyon imádtam oda járni, mert hát egy gyereknek a nyári szünidőben a strandon élnie, az azért nagyon szuper dolog, főleg úgy, hogy miénk volt az egész strand záróra után, mert bemehettünk a medencékbe, és ott dodzsemezhettünk, csúszdázhattunk, mindent csinálhattunk, tehát tényleg egy gyereknek az álma valósulhatott meg, és ez mindennapos esemény volt nálunk, és hát napközben meg nyilván a termelésben ha tetszett, ha nem részt tudtam venni, hiszen apukámmal beszerzésre mentünk délelőttönként, délután a palacsintákat sütöttük, meg a hamburgereket, úgyhogy ebbe azért elég jól beleláttam, és nagyon nagy büszkeség volt számomra az a pillanat, amikor ebbe a strandbüfébe megengedte az apukám, illetve az anyukám is, hogy pár újdonságot, ilyen különlegesebb palacsintát létrehozhatok, és akár ki is írjuk ezt a kínálatban. Úgyhogy az egyik jelenleg is étlapon szereplő ételünk az onnan ered.
Ez azt jelenti egyébként, hogy neked a kedvenced az gyerekként is a palacsinta volt?
Nagyon szerettem természetesen, mint minden gyermek.
Ennek a történetéről egy kicsit majd beszélünk később, viszont visszakanyarodnék így a családi vonatkozásra. Te már ugye korán belekezdtél, akkor ebbe is beletanultatok. Ez azt jelenti, hogy tanítottak titeket, jött ez magától is igazából, vagy ez hogyan alakult, és hány év volt, amire te is odaig jutottál, hogy mondjuk már önálló gondolatok jutottak eszedbe például a palacsintáról?
Gyerekként nyilván nem tanították ezt, meg nem volt az, hogy most üljünk le, és akkor vegyük át, hogy akkor mi a beszerzés, tehát ennyire hivatalos formája nem volt, de mindenhol ott voltam, és úgy benne lenni, úgy rám ragadtak az információk, végig láttam a logikáját a dolgoknak, hogy akkor hogyan szerezzük be az árut, ahhoz valami papírt adnak, ez volt a számla, akkor azzal is valamit csinálni kell, azt le kell fűzni szépen, le kell pecsételni, én pecsételhettem mindenféle dolgokat ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek ilyen így rám ragadtak, és úgy kezdtem megérteni a folyamatnak a lényegét, nyilván a strandbüfébe, illetve volt egyébként több más vendéglátó vállalkozása is a szüleimnek, abban is ott voltam, akkor már nyilván nagyobbként, de ez volt a kedvencem, mert hát ez strand volt, hát ez nagyon jó volt, és hát innen így rám ragadtak ezek a dolgok, nem mondanám, hogy tanítottak, de azért irányították, hogy miket lássak, meg nagyon örültek annak, hogy mondjuk a palacsinta pultot én átveszem, és azt saját gyerekemként kezelem.
A tanulmányait hogyan alakultak?
Tőzsgyökeres miskolci vagyok, és szeretem is azt mondani, hogy lokálpatrióta vagyok. Nagyon fontos számomra Miskolc, tényleg avasi gyerekként nőttem fel, és azt is nagyon szerettem, ahogy ott felnőttem. Ott voltak a barátaim is. Angol nyelvvel kezdtem el foglalkozni, ez a gimnáziumban is elkezdődött, továbbá a Miskolci Egyetemen folytattam angol nyelv és irodalomszakos tanárként végeztem, illetve mellette még egy szociológia diplomát is megszereztem. szereztem, viszont már a diplomamunkám mellett nekünk megvolt az étterem, és akkor indult az egész vállalkozás, úgyhogy megvolt így az utam, és megvolt a sorom. Nem mondom, hogy szakmailag, papírozás ügyileg nekem végzettségem ez az egész vállalkozás, de azt mondom, hogy így az elmúlt 40 évnek a tapasztalata azért lehet, hogy valamit letett az asztalra, hogy van közöm hozzá.
Akkor beszéljünk a palacsintáról, mert hogy ugye ez a brand, ami az egész étterem köré épült igazából. Honnan is ered, és mikor készítették el legelőször? Mit tudunk ennek a történetéről?
Egyébként már az ősember is egy ilyen lapos kis lepénykét sütögetett ott magának a kőlapon, úgyhogy addig is vissza lehet vezetni ezeket a szálakat, de egyébként a palacsinta, a pancake, vagy akár a francia crepe, ami nálunk is egy kicsit közelebb áll hozzánk, az mind nemzetenként változik, és egy olyan tészta, ami mindenféle töltelékkel tölthető, csavarható, tekerhető, hajtogatható, tehát egy univerzális forma. Tényleg japán palacsinta, francia palacsinta, amerikai palacsinta, mexikói palacsinta, Mexikóban nyilván a tortilla is egy kicsit hasonló olyan hajaz rá. Úgyhogy, és hát nem is kell messze menni, hiszen a magyar gundel palacsinta az pedig igazi hungarikumnak számít, az pedig tényleg csak nálunk van.
Hogyan is kezdődött az, amikor eldöntötted, vagy döntöttétek, hogy e köré építetek éttermet, vagy étterem hálózatot igazából most már?
Megmondom őszintén, hogy ez már a sokadik vendéglátó vállalkozás volt a családban, és akartunk egy igényes helyet nyitni itt Miskolcon, és nagyon nehéz volt megtalálni hozzá a megfelelő helyszínt. Úgyhogy ennek a helyszínkeresésnek elég huzamosabb ideig ment a keresgélés, amire egy ismerős által megtaláltuk ezt a helyet, ahol most itt ülünk. Az volt a koncepció, hogy nem akartunk még egy rántott hús, sült krumplis helyet, vagy ahol tényleg csak ez a marha pörkölt galuskával van. Viszont azt tudtuk a többi vállalkozásból kifolyólag, hogy a vendégeket viszont ez laktatja jól. Tehát erre van igény, de nem akartunk egy ilyen hagyományos vonalba belemenni. És ez 2006 volt, tehát akkor még ez a nagy gasztrorobbanás, ez a gasztroforradalom még azért eléggé nem volt felkapva, tehát elég nehéz szituációba találtuk ki ezt az ötletet, de egy tematikus gasztronómiát szerettünk volna létrehozni. És akkor jött a palacsintának az ötlete, hogy hát viszont a palacsinta az, tehát ki nem szereti a palacsintát, hogyha most ezt megkérdezem egy társaságba, akkor 10 emberből tudja, hogy 9-en felteszik a kezüket, hogy igen, én szeretem a palacsintát. És hát, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk a palacsintába, az, hogyha lecsupaszítjuk, az egy tészta, az egy köretnek is megfelelő állagú dolog, és hát egy sós verzióba ugyanúgy el lehet képzelni, mint akár a kakaós vagy lekváros változatban. Úgyhogy ezzel kezdtünk el egy kicsit játszani és kreatívoskodni. És innen csavarnék vissza arra a történetre, amit már említettem a strandbüfénél, hiszen én ott megalkottam egy olyan palacsintát, ami mogyorókrémmel, banánnal van töltve, vaníliasodóval, tejszínhabbal van tálalva, és hát ez lett az Aloha palacsintánknak az eredeti 40 évvel ezelőtti válfaja, úgyhogy ezt így alkottuk meg.
Nálatok akkor édes, sós, és már úgy tudom, mindenféle palacsinta megtalálható, ezeket a recepteket hogyan sikerült kikísérletezni a szakácsokkal és az egész családdal közösen gondolkodtatok?
Most már azt tudom mondani, hogy közel 350 féle palacsintás receptúra van a tarsolyunkban, amiből egyszerre 80 féle van az étlapon. Többet nem tudunk előállítani, mert egyszerűen fizikai lehetetlenség. Úgyhogy próbálunk a szezonalitásra rámenni, hogy pont tegnap előtt váltottunk egy étlapot, egy új séfajánlatát nyári ízekkel. De vannak olyan ételek, amiket meg nem tudunk elengedni, az meg a fő étlapon kell, hogy legyen, mert akkor a vendégeink itt lázadásban törnek ki, hogy hova lett a kedvencük, ami már akár már 20 éve az étlapon van. Úgyhogy vannak ilyen régi motoros palacsinták, illetve folyamatosan fejlesztjük és húzzuk az irányt. A mai trendi alkotásokon keresztül, vagy akár egy jópofa megoldást is. Ez attól függ, hogy milyen inspiráció jön. És akár a séfeknek, aki a konyhán dolgozik, akár nekem, akár édesanyámnak, aki a konyhának a teljes operatív részét vezeti, így összerakjuk a dolgokat, és ezeket a recepteket ilyen Lego formájában szoktuk összerakni. Nagyban segítenek mostanában mostanában már a social media felületei, kimagaslóan a videós tartalmaknak a dolgai, viszont egyet mindig figyelembe veszek, hogy teljes egészében mi nem másolunk semmit. Egy-egy ötletet, egy-egy alapanyagot, vagy egy hajtási technológiát lehet, hogy jópofának tartunk, és beépítünk a receptúrába, de teljes egészében érte Ctrl-C, Ctrl-V-vel másoktól mi nem másolunk, mert az nem etikus, én úgy gondolom.
És hát ettől vagytok egyediek is.
Így van. Úgyhogy egy új receptúrát pedig, tényleg egy új alapanyagot, hogyha találkozok valamerre, vagy találkozunk valamerre vele, vagy akár egy beszállító behoz egy mintát, akkor elkezdünk vele agyalni, játszani, hogy erre szüksége van-e a mi rajongótáborunknak, tetszene a vendégeknek, nem tetszene, kipróbáljuk, ne próbáljuk ki, akár egy halas palacsintával kapcsolatban, hogy most például garnélarákot mártottunk palacsinta masszába, egy ilyen fokhagymás petrezselymes fűszeres palacsinta masszába, és akkor az adja például a garnélaráknak a palacsinta részét, hogy abban van kirántva. Tehát ez most a Sunshine salátánknak az újdonsága, ez is nagyon jó pofa, de hagyományos értelemben palacsintákba szeretjük tölteni a fincsi ragukat.
Azok is tudnak nálatok fogyasztani, akik esetleg valamilyen ételérzékenységgel rendelkeznek?
Igen, erre 2023 novemberében kértem egy dietetikus szaktanácsadónak a segítségét, akivel közösen megalkottuk a vitalitás étlapot. Ez azt jelenti, hogy olyanok is tudnak nálunk palacsintákkal jól lakni, akik akár laktózérzékenységben, tejérzékenységben, gluténérzékenységben, avagy cukorérzékenységben szenvednek sajnos, illetve nyilván akiknek ez fontos, hogy ezek az alapanyagok ne kerüljenek bele az ételeikbe. Nyilván erre külön konyhát nem építettünk fel, tehát a tájékoztatás ez megvan, hogy ezek glutén szegény, ezek laktóz szegény ételek, tehát hogy az alapanyagok, ennek az a lényege, hogy az alapanyagok azok teljes mértékben mentesek ilyen szempontból, viszont a levegőben, a konyhai levegőben, ahogy benne van a glutén, az bele kerülhet. És itt mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy milyen érzékenységű, milyen fokozottságú a érzékenysége, és vagy bevállalja, vagy nem így. Sokan be tudják vállalni, és nagyon-nagyon örülnek, hiszen nagyon kevés helyen tudnak ilyen helyzetbe táplálkozni, akár itt éttermi szinten, és így viszont eléjük is tud tányéron kajcsi kerülni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Oszlánci Réka étterem tulajdonossal, családi vállalkozásokról és a gasztronómiai különlegességekről beszélgetünk.
Most ugye nyilván recepteket nem szoktatok, vagy nem szabad elárulni, de én amikor otthon próbálkozom például gluténmentes lisztel csinálni a palacsintatésztát, valahogy soha nem úgy sikerült. Ennek egyébként van egy különlegesebb elkészítési módja, amit nyilván ilyenkor be kell vetni ehhez?
Az az igazság, hogy mi már nagyon-nagyon régóta saját márkás alapanyagokkal dolgozunk. Tehát nem titok, kint van a vitrínbe is, megvásárolható itt az étterembe is, a palacsintát is, az amerikai palacsintát is, és a mentes palacsintákat is saját fejlesztésű palacsintaporból készítjük, ami csak nálunk elérhető, és csak számunkra készíti a gyártósor. Úgyhogy ez már nagyon-nagyon régen így működik, és nagyon elégedettek mind a klasszikussal, mind pedig ezzel a vitalitásmentes palacsintaporral. Nem érkezett panasz hozzánk ezzel kapcsolatban, úgyhogy én úgy vélem, hogy egész jól sikerült a beállítás.
Helyszínt is adtok a különböző eseményeknek. Mi az a kapacitás, amit mondjuk egy rendezvény esetében ti tudtok vállalni, illetve tudtok biztosítani?
Nagyon sokszínű rendezvényajánlataink vannak, hiszen a kétfős romantikus vacsorától kezdve, ami egy randinak a színhelye, vagy akár a házassági évfordulót szoktak még nálunk ünnepelni gyertyafénnyel, rózsaszirmokkal, rózsabekészítéssel. Akár a több száz fős lagzig is vállalunk rendezvényeket, volt már itt 120 fős esküvő is, úgyhogy a pap, a ceremóniamester, a házasságkötő, mindenki itt volt nálunk, tehát tényleg nagyon szépen meg tudtuk oldani ezt a rendezvényt is. Egyébként családi rendezvények, esküvők, diplomaosztók, ballagások, ezek mind-mind kompatibilisek nálunk, sok osztálytalálkozó van, amikor annak van szezonja. Úgyhogy ilyen több fős, akár 20-30-50-100 fős rendezvényeket is nagyon szívesen bevállalunk. Karácsonyi időszakban meg természetesen a céges évvégi záró rendezvényeknek is nagyon szeretik, hogyha idehozzák a cégek a bulikat.
A női energiákat belettéve egy vállalkozásba, milyen megélni ezt? Milyen volt ezt fölépíteni, milyen ezt kívülről, belülről látni, és egyáltalán ez az érzés, ez az élmény, amit neked jelent?
Én azt mondom, hogy ez egy nagyon csajos vállalkozás, hiszen ez a színesség, ez a palacsintázás, nyilván célközönségünk is, akár a gyerekes családok nagyon sokan, főleg így a szünidőben felkeresnek minket, mert hát a gyerekeknek mi kell más, hát a palacsinta az a kedvenc. És hát nyilván én is nagyon boldog vagyok, mert hát itt ki tudom élni a kreativitásomat. A döntéseknél, tehát akár még legyen ez egy határozott döntés is, akár HR, akár pénzügy területén, azért a női megérzés nem kell háttérbe tenni, és van. Igenis, van női megérzés, és volt már nekem is számos olyan esetben, mondjuk egy állásinterjún, hogyha beszélgetek egy új jelentkezővel, volt már olyan, hogy nem tudom miért, de nem szeretnék vele dolgozni. Uh-huh. És jött a női megérzés, és utána pedig hónapokra rá bebizonyosodott, hogy valami oknál fogva jól döntöttem, és ott volt az a női megérzés, ami nem biztos, hogy egy férfi vállalkozás esetében előjön, vagy előjöhet. És hát nyilván nekem is több kalapom van, mert hát nyilván a vállalkozást azt a nulláról építettük fel. Nyilván volt segítségem, mert hát a szüleim, illetve a bátyám is itt van a mai napig az operatív részében, illetve hát 5 éves kisfiúnak vagyok az édesanyukája, úgyhogy ez is egy új szituáció, hát nem új szituáció, mert már 5 éve itt van velünk, de hát az anya szerep is hozzákapcsolódik ehhez az egészhez, és hát a palacsintás vállalkozásban így sokkal könnyebb mondjuk a célközönséget megszólítani.
Ha már anya szerep és gyerkőt, ő is egyébként ilyen palacsintafán, tehát ő rajta is látod már ezt, amit mondjuk magadon gyerekként láttad?
Szereti a palacsintákat, meg vannak a kedvencei, és azt nagyon lelkesen kéri, illetve szeret még úgy belecsatlakozni, akár egy kis mogyorókrémmel megkenjük a palacsintát történetbe, vagy egy kis porcukrot szórjunk rá, tehát ezekbe a fázisokban azért már aktívan részt vesz.
Mennyire könnyű a logisztikád mondjuk a mindennapokban, hogy itt van már egy kisgyermek, akinek azért oda kell adnod a figyelmedet, és mellette azért irányítasz is egy vállalkozást.
Azért nem mondom, hogy egyszerű volt ezt az egészet összehangolni, tehát ez egy nagy döntés volt számomra, hiszen van az egyik gyerekem, az az étterem, és van a másik gyerekem, az pedig a valós kisfiam. Nagyon nehéz volt egy új idősávot, egy új időrendet felépíteni. Nem mondom, hogy lehetetlen, de kihívások azért jelentkeztek, hogy ez most egy kicsit másabb időbeosztást igényel. Gyereknek a feladatait is azért nagy könnyebbség számomra, hogy azért anyukámra és férjemre is mindenkire rá tudom bízni.
Milyen jövőbeni tervek vannak?
2019-ben volt egy terjeszkedési hullámunk, ez Miskolcon is érvényes volt, hiszen megnyílt a rendezvényházunk, ahova a rendezvényeket terveztük. Ezt most jelenleg ez az étterem, ami étteremként is funkcionális a rendezvények is oda tesszük, hát ez nyilván a keresletnek a csökkenésével ez a megoldás az, amit választottunk, és így teljesen komfortosan tudjuk prezentálni a finomabbnál finomabb palacsintás ételeket. 2019-ben egy olyan terjeszkedési hullámunk is indult, hogy Debrecenben, illetve Gyulán is egy-egy franchise partnerre megnyithattuk az éttermet, viszont ott olyan hirtelen jött ez a Covid bezárásos történet, hogy sajnos az a két étterem nem tudta túlélni ezeket a viszontagságos időszakokat. A miskolci étterem a brandnek hála túlélte, és a mai napig megmaradt a rajongótáborunk. Nyilván nincs elveszítve ez a dédelgetett álmunk, hogy a terjeszkedést visszaállítsuk, és el tudjuk juttatni a palacsintákat ezekre a bizonyos helyszínekre, viszont én úgy gondolom, hogy ennek nem most van itt az ideje, tehát ezt az egész franchise és terjeszkedős vonalat ilyen éttermi szinten parkolórájára tettük. Nyitottunk új üzletágokat ezáltal, nyilván a kiszállításnak nagyon sokan örülnek, az egy felfelé ívelő pálya, amit most mi üzemeltetünk, és az tényleg dübörög, tehát nagyon szépen fel tudtuk építeni azt az üzletágat. Saját futárainkkal dolgozunk, kollégákat vettünk fel rá, flottát építettünk, tehát nagyon szépen üzemel, hál' Istennek, és szeretik is a vendégeink, illetve egy alapanyagüzletágat is létrehoztunk, amit már említettem, saját márkás palacsintaporok, töltelékek, szörpöket árulunk, úgyhogy ezek is mind elérhetők a webshopunkban is, illetve magában az étteremben is, akár szuvenírként haza lehet vinni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Oszlánci Réka étterem tulajdonossal, családi vállalkozásukról és a gasztronómiai különlegességekről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 95,1.